műsorra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egyeztetési okok miatt szerda délután is felvételről köszöntöm nagy szeretettel és tisztelettel a műsor minden kedves hallgatóját. Bő egy órával ezelőtt ért véget Bukarestben, a parlamentben a bizalmatlansági indítvány szavazása. Nos, a tegnapi és a mai nap is igen megfeszített iramú munka tempóban zajlott a parlamentben. Ennek ellenére néhány perccel a szavazást követően sikerült elérnem Cseke Attila Bihar megyei szenátort, az RMDSZ felsőházi frakciójának vezetőjét, azzal kapcsolatosan, hogy mi is történt a tegnapi és a mai nap folyamán a törvényhozásban. A szenátor úr még nem tudta a szavazati arányt, az eredményt, ez ma az interjú során derült ki, de mindenképpen a legfrissebb légkört tolmácsolja a mai napra kész műsorban, abban az interjúban, amit hangsúlyozok, pár perccel a bizalmatlansági indítvány vitájának lezárását követő szavazás után készítettem, alig egy órával a napra kész műsor kezdete előtt. Kérem tisztelettel, hallgassák meg ezt a beszélgetést, amelynek vendége tehát Cseke Attila, Bihar megyei szenátor, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a rádióhallgatókat!
Nagyon megfeszített munkatempóban dolgoztak az utóbbi két napban, pár perccel ezelőtt ért véget a szavazás a bizalmatlansági indítvány kapcsán. Milyenek a kilátások, tisztelt szenátor úr?
Ugye egy bizalmatlansági indítványnak két funkciója lehet és van a jogrendszerben. Az egyik az az, hogy előtérbe helyez olyan problémákat, amelyekről sarkalatosan kell beszélni, és a második funkciója az az, hogy megbuktathatja a kormányt. Ez a második funkció, ez nyilvánvalóan látható volt már akkor, amikor beterjesztették, hogy ez nem fog teljesülni. Az elsővel kapcsolatosan viszont hézagosan, hogy így mondjam, tehát nem mindenki hozzászólásában volt ez elérhető, de azért volt komoly szakmai vita is, és az RMDSZ hozzászólása, a Kelemen Hunor Szövetségi Elnök hozzászólása az kimondottan a jogállamról és a jogállamiság kérdéséről szólt, retorikusan persze feltéve azokat a kérdéseket, amelyek számunkra fontosak, és amelyekre sajnos ma nem tudjuk a válaszokat. Nem tudjuk azt, vagy tudjuk, de szeretnénk, ha nem így lenne, hogy milyen jogállam az, ahol az Alkotmánybíróság döntéseit nem tartják be. Milyen jogállam az, ahol a tanügyi törvényben több mint 5 éve benne van, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Egyetem egyetemen biztosítani kell a magyar karokat, és ezt nem tartják be. Milyen jogállam az, ahol kisebbségi tulajdonban lévő ingatlanok esetében, vagy egyházi ingatlanok esetében államosítanak. Milyen jogállam ez? Milyen jogállam az, ahol feltevődik az a kérdés, és ugye erre vannak megjelent információk, hogy az ügyészséget a titkosszolgálati szervek is különböző módszerekkel támogatják, mikor erre törvényes lehetőség nincs. Tehát ezek nagyon fontos kérdések ma ebben a pillanatban Romániában, hogy merre is halad ez az ország a jogállamiságot tekintve. Egyáltalán beszélhetünk-e jogállamiságról? Van-e egy nyugati demokráciára épülő modell, vagy ez egy eredeti, hogy így mondjam, egyedi romániai demokrácia, és sajnos ezekre a kérdésekre ma a válasz inkább az, hogy a második verzióban vagyunk.
Azért nem lehet figyelmen kívül hagyni mindazt, ami a hét, a múlt héten történt, és ami annyira megkavarta a közvéleményt idehaza. Na már most a napok óta folyó tüntetések kapcsán a különböző politikai jellemzők azok lassan egyetértenek politikai színezettől függetlenül, hogy ez nagy hiba volt, amit a Grindjánu kabinet tagjai elkövettek, tehát ez szerint mindenképpen menniük kellene, viszont továbbra is természetes módon a választások kimeneteles az eredménye kapcsán a szociáldemokrata ALDE koalíció kéne kormányozzon. Mennyiben sugárzott vissza a mai vita folyamán ez a vélemény, és egyáltalán a politikusok, kollégái amúgy az LNDS frakció osztja ezt a véleményt?
Ez egy fontos kérdés, amiről beszélnünk kell, és amivel kapcsolatosan az RMDS-nek nagyon határozott álláspontja volt már azelőtt, mielőtt a kormány sürgősségi kormányrendeletet módosította volna a BTK-t. Mi már az azelőtti napokban elmondtuk, hogy szükség van a büntetőtörvénykönyv módosítására, hiszen nagyon sok olyan alkotmánybírósági döntés van, amely alkotmányellenesnek ítélt különböző cikkeket, és amelyeket különböző kormányok nem helyeztek, és parlament nem helyezett át, nem helyesbített a büntető törvénykönyvbe, de arra is figyelmeztettünk még a döntés előtt, hiszen mi nem tudtunk erről a döntésről, hogy semmiféleképpen nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy sürgősségi kormányrendelettel módosítsa a kormány a BTK-t. Ez nagy hiba volt a kormányzó pártok részéről, és hát ennek a következménye és a megfogalmazás következménye, mert abban a kormány sürgősségi rendetben még egyszer mi nem értettünk vele egyet, és az RMDS nem kormányozni, nem kormányzati tényező ma az RMDS, de abban a sürgősségi kormányrendetben a szövegben volt egy pár olyan rendelkezés, amely szakmailag rendben volt. Viszont a hivatalra való visszaélés bűncselekménye esetében ott felmerültek kételyek, ugye bennünk is, hiszen mi voltunk azok, akik a parlamentben iktattuk azt a javaslatunkat, hogy ezt a 200 ezer lejes anyagi kárhatárt azt töröljék el. A társadalomban, a közvitában ennek a határnak a megszabása és az érték megszabása miatt kezdődtek el azok a megmozdulások és azok a viták, amelyek az elmúlt napokban voltak. Ez nem azt jelenti, hogy a büntető törvénykönyv módosítására nincs szükség, és ma azt kell mondanom, hogy még a volt kormányfő, volt államelnök is, Trump Bozescu is nagyon határozottan azt mondta, hogy igen, kell módosítás, de ide kell hozni a parlamentbe. Pontosan az, amit az RMDS is mondott már több napja. A parlamentnek kell visszaadni, és ezt már évek óta mondjuk a parlament, az egyedüli törvényhozó testület. Amikor az Alkotmánymódosító Bizottság két évvel ezelőtt dolgozott, akkor az RMDS javaslata volt az, hogy teljesen töröljék a kormány hatásköriben az, hogy sürgősségi rendeletekkel lehessen kormányozni. És mondok rá konkrét példát, hogy teljesen érthető legyen. Amikor a jelenlegi kormánykoalíciónak volt egy törvénytervezet, az a 102 adó és illeték eltörlésével kapcsolatosan, amikor megvolt rá a parlamenti többség, és tudták annak a többségnek a jelenlétét is biztosítani, akkor két hét alatt a parlament mind a két házán sikerült átvinni ezt a törvénytervezetet. És két hét múlva már ott lehetett az államelnöknél kihirdetésre. Persze utána még volt egy procedúrája. Tehát ez azt mutatja, hogy nem igaz az, hogy a parlamentbe nem lehet érdemi vitával, de akár gyorsan is, ha van parlamenti többséged, megvitatni, de terítékre tenni egy törvénytervezetet. Nagyot hibázott itt a Grindjánu kormány ezzel a kormánysürgősségi rendelettel, és hát ugye senki nem várta azt, hogy nagyon őszintén, hogy egy hónap, másfél hónap a választások után azért egy ilyen mozgalom megindul. Erről is szó volt ma a parlamenti vitában. Másfelől azt is kell látnunk, hogy, hogy az a második funkció, amiről beszéltünk a bizalmatlansági indítvány kapcsán, és pedig az, hogy van-e váltóerő. Tehát, hogy van-e váltóerő, mert eddig majd minden kevés esetben fogadtak el bizalmatlansági indítványt, de mindkét esetben úgy körülbelül lehetett tudni, hogy mi következik. Tehát 2012-ben, amikor az Ungureanu kormány ellen, amiben az RMDSZ tagja volt, és ugye azt az ellenzék bizalmatlansági indítvánnyal támadta, akkor nagyon konkrétan lehetett tudni, mindenki tudta, a kormányzatiak is és az ellenzékiek is, hogy mi következik, ha az indítvány elfogadásra került. És az következett, lehetett tudni, ki lesz a miniszterelnök személye, körülbelül lehetett tudni, hogy mit szeretnének tenni. Ma ez nem körvonalazódott a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatosan, és maga az ellenzék sem, a liberális párt és a Mentsétek meg Romániát nevezetű párt sem tudott felmutatni kellő alternatívát ahhoz, hogy akkor, ha holnap vagy ma megbukott volna a Grindánu kormány, akkor mi következik, hiszen a parlamentben ugyanaz a kormányzó többség van, az a PSD-ALDE, amelyik kormánykoalíciót alkot 54-55%-kal, és hát az igazság az, hogy nem látszott a napokban, hogy onnan valamiféle mozgással le tudnának téríteni egy más kormány irányába embereket.
Tisztázzuk akkor a jelenlegi helyzetet. Tudomásom szerint ez a téma napirenden van a felsőházban. A felsőházi elnök Kalin Popescu-Tarichanu viszont elutasította a sürgősségi módban való tárgyalását, ugyebár a két BTK igazságszolgáltatási módosítás tervezetnek. Másrészt pedig ma egy nagyon érdekes döntés született a talláros testület részéről. Tehát jelen helyzetben akkor ezzel a két fontos és kényes törvény kezdeményezéssel mi a helyzet parlamenti szinten?
Ugye itt szét kell bontanunk azt, hogy a büntető törvénykönyv módosítására ugye volt a 13-as számú kormánysürgősségi rendelet, amelyet pár nap múlva a 14-es kormánysürgősségi rendelettel a kormány visszavont. Mivel ezek sürgősségi rendeletek, ezek hatályba léptek, így hogy most a jelen pillanatban jogilag a 14-es van érvényben, amely hatálytalanította a 13-ast a szenátusban, több mint valószínű együtt fogjuk tárgyalni, legalábbis az RMDSZ azt fogja kérni, hogy ezt a kettőt együtt kell tárgyalni, és a 14-es sürgősségi rendeletet, amelyet hatálytalanították az előzőt, a 13-ast, azt kell elfogadni. Ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy tisztázódni látszanak a kérdések. Ami a közkegyelmi törvényt illeti, ott február vége a határidő azzal kapcsolatosan, hogy a szakbizottsága jelentését megtegye, és az egy parlamenti procedurában levő, különben az a módszerrel beterjesztett, amiről mi mindig is beszéltünk, és pedig, hogy ha a kormány akar, akkor törvénytervezetet hozzon, hozott egy törvénytervezetet a közkegyelmi törvényről, és ezt a parlament meg fogja vitatni szakbizottságai, plénumai, két háza, szenátus, képviselőház egymás után. Ami az Alkotmánybíróság mai döntését illeti, amiben azt mondta ki, hogy nincs alkotmányossági konfliktus a hatalmi ágak között, jogászi szemmel ez egy, ha lehet ezt kommentálni, azt mondom, hogy egy korrekt döntés, hiszen mindamellett, hogy mi nagyon vehemensen kritizáltuk azt, hogy a kormány a BTK sürgősségi rendelettel szabályozta, attól még ez egy alkotmányossági módszer, vagy alkotmányos módszer, hiszen ma az alkotmány ezt megengedi a kormánynak, sajnos. Az lenne a jó, ha addig, míg az alkotmányt módosítani tudja a Románia, addig semmilyen kormány, vagy a kormányok bevállalnák azt, hogy ezentúl nem módosítanak sem BTK, sem más jelentős területet kormánysürgősségi rendelettől. Attól még az Alkotmánybíróság úgy gondolom korrektül mondta azt, hogy lehet módosítani a BTK-t sürgősségi kormányra, tehát nincs alkotmányossági konfliktus hatalmi ágak között, hiszen ez ma az alkotmány szerint ezt a kormány megteheti. Én azt remélem és azt gondolom, hogy azért ez egy komoly lecke volt a Grindánu kormánynak, hogy fontos kérdésekben, amelyekről komoly közvitát kell folytatni, azokról ez a közvita egyrészt megtörténjen, másfelől pedig a parlamentbe kell beterjeszteni ezeket a jogszabálytervezeteket, mint törvénytervezetek, és ott kell áttárgyalni, megvan a szükséges idő, és szakmailag is meg lehet tárgyalni. Tehát vannak ennek az elmúlt napoknak, elmúlt egy-két hétnek tanulságai. Remélem, hogy a kormányzati tényezők, a kormánykoalíció és maga a Grindánu kormány is azért a leckéket most jól észbe véste, és azért ezentúl ilyen nem történik meg.
Megvan a végeredmény is, tehát a bizalmatlansági indítvány nem ment át a törvényhozáson, tehát marad a Grindánu kabinet tisztségben. Viszont várható, hogy azért személyi változások lesznek, mert hát itt elsősorban az igazságügyi miniszter van kiszemelve, hogy hát ő tűnik a legnagyobb bűnbaknak ebben az egész procedúrában, ami az elmúlt napokban végig söpört Románián. Várható-e kormányátalakítás ilyen rövid idő után?
Azokból a megnyilatkozásokból, amelyek történtek az elmúlt napokban, az látszik, az körvonalazódik, hogy az igazságügyi miniszter le fog mondani, vagy valamilyen más módszerrel a miniszterelnök fogja kérni a visszavonását. Ez a kormánykoalíció kérdése, a kormánykoalíció problémája, ők kell ezt kommunikálják. Ezzel kapcsolatosan természetesen csak visszatérnék arra, hogy amellett, hogy rossz volt a döntés, sürgősségi rendelette módosítani a BTK-t, katasztrofális, vagy mondhatnám inkább teljesen hiányos, vagy hiányos volt a kommunikáció, vagy nem volt egyáltalán kommunikáció azzal kapcsolatosan. Tehát voltak még fontos témák, és lesznek egy társadalomban fontos témák, amelyek váltanak ki pozitív és negatív, nagyon határozott véleményeket, de talán most először volt olyan, hogy egy kormány döntést egyáltalán nem tudnak szakmailag megindokolni. Tehát az a 200 ezer lees küszöbb kérdése, és itt a mai vitán is nagyon jól látszott, hogy nem elsősorban maga a küszöb léte a probléma. Hiszen az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy kellene egy küszöb. Hiszen a Velencei Bizottságnak 2013-ból vannak döntései, amiben azt javasolják, főleg a kelet-európai országoknak, hiszen itt van hivatala való visszaélés bűncselekménye, Nyugat-Európában ez a bűncselekmény maga nem jelenik meg, vagy nagyon ritkán jelenik meg. A Velencei Bizottság azt javasolta, hogy ezt el kell törölni, vagy olyan szoros keretek közé hozni, amely nem ad lehetőséget arra, hogy nagyon tágan értelmezzenek köztisztviselőknek különböző tetteit. Tehát itt magával az összeggel, a 200 ezer lejjel volt a probléma, hiszen onnan indult a társadalom egy részének a megmozdulása, hogy az terjedtem, jó, az igazságügyi minisztérium nem tudta szakmailag megindokolni, hogy miért pont 200 ezer lej, miért nem 100 ezer lej, miért nem 300 ezer, 1 millió, vagy miért éppen 5 lej, miért nem 5 lej. Tehát akkor, amikor egy ilyen határt bevezetünk egy állami jogrendszerben, akkor annak nagyon komoly indokai, szakmai indokai kell legyenek, hogy az a 200 ezer lej az pontosan mit jelent. Különben az emberek egy részének a véleménye, hogy az a 200 ezer lej az azért van, mert pontosan az egyik pártelnök elleni eljárásban egy annál kisebb összeg szerepel. A mai vitában is az jött ki, hogy nem az a kérdés, és ebben még az ellenzéki pártok egy része is egyetért, nem az a kérdés, hogy kell-e küszöbb. Küszöbb kell, mert az Alkotmánybíróság is ezt kimondta, hogy jó lenne egy küszöb, mert a sokkal határozottabb értelembe értelmeztetni ezt a bűncselekményt, és a Velencei Bizottság is erre utal, hanem az, hogy annak a megszabása, hogy az konkrétan mekkora értéket képviseljen, az nagyon komoly szakmai indokokra kell támaszkodjon, és ezt nem tudta a kormány, ezeket a szakmai indokokat, ha léteztek, vagy lehet nem is léteztek, ezt nem tudta kommunikálni, és innen jött az, hogy lényegében teljes kommunikáció hiány volt ezzel a módosítással kapcsolatosan.
Itt a beszélgetés első részének végén akkor vonjuk le a végkövetkeztetést. Ugye már tegnap felszólalt önök előtt az államfő is. A parlament immárom hivatalosan is tavaszi ülésszakon tartózkodik, tehát dolgozik. Na most mindezt összevetve, ezek szerint hát a kormánynak nincsen már jogában sürgősségi kormányrendeleteket hozni, mert ez csak a parlamenti vakáció idejére volt felhatalmazása arra. Megtörténhet-e az, hogy végre valahára a dolgok a normális mederbe kerülnek, mind törvényhozási, mind kormányzási szempontból, amire nagyon nagy szüksége van az országnak, és azt hiszem, hogy mindenki ezt várja.
Annyiban igazítanék, hogy ugye kétfajta rendeletet adhat ki a kormány az alkotmány szerint. Az egyik az a típusú egyszerű rendelet, amelyet a parlamenti vakációban felhatalmazás alapján adott területeken adhat ki, és ez a parlamenti vakációra vonatkozik. Erre a parlament ad előzetes felhatalmazást, és a parlamenti vakációkon kívül rendes ülésszak lehet kormánysürgősségi rendeleteket kiadni. Ez a BTK módosítás ebbe a második kategóriába esik. Tehát sajnos ma abban a helyzetben vagyunk, hogy továbbra is lehet sürgősségi rendeleteket kiadni, addig, míg az alkotmányt nem módosítják, vagy addig, míg a politikai pártok, a többi politikai párt fel nem vállalja azt az RMDSZ kezdeményezést, amelyet a múlt hétvégén küldtünk át a többi parlamenti pártnak, és pedig amiben azt kérjük, hogy függetlenül attól, hogy éppen ma milyen kormány van, és milyen ellenzék van, és milyen lesz holnap vagy holnap után, mindenki vállalja be azt, hogy ezen túl a kormány sürgősségi rendeletekkel ilyen területeken, mint például a BTK nem kormányoz, és nem fog többet ilyet kiadni. Sajnos egyelőre nem kaptunk erre választ, de a mai vita a bizalmatlansági indítvány kapcsán erre is utalt, és ha ezt el tudnánk kérni, hogy a következő években addig, míg alkotmánymódosítás nem lesz, addig, mivel van egy parlamenti többség, most is van egy 55%-os kormánykoalíció, akkor ha nekik megvan a többségük, akkor azzal a többséggel lehet a parlamentben is törvényeket hozni, de tessék megadni és visszaadni a parlamentnek azt a funkcióját, amely ne csak az alkotmányban legyen benne, hanem ténylegesen lehessen azt gyakorolni, hogy az egyedüli törvényhozó testülete ennek az országnak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Cseke Attila, Bihar megyei szenátor, felsőházi frakcióvezető. A beszélgetés második részében a tegnapi nap fontos eseményére tekintsünk vissza. Ugyebár van költségvetése 2017-re az országnak. Amellett, hogy ma a bizalmatlansági indítvány kapcsán a szövetség honatjái tartózkodtak, tegnap viszont végül is úgy döntöttek, hogy megszavazzák a 2017-es költségvetést, mert hogy sok olyan tartalma van, amely az erdélyi és hát a romániai magyarság szempontjából fontos. Én arra kérem önt, hogy most ne számokkal dobálozzunk, mert nem tudom, hogy a tisztelt hallgató ezt megjegyzi-e, hanem arra világítson rá, hogy melyek azok a fontos ágazatok, és konkrétan költségvetési tétel támasztja ezt alá, amely a mi erdélyi magyar közösség számára fontosak ebben az esztendőben, és ha minden igaz, akkor finanszírozva is lesznek.
Felvezetőben annyit mondanék ezzel kapcsolatosan, hogy ugye az RMDSZ 26-27 éve lassan Románia parlamentjében van. És én nagyon komolyan hiszem azt, hogy ennek az érdekvédelmi szervezetnek nem csak a megnevezése érdekvédelmi szervezet. Hiszen Románia parlamentjében úgy, hogy a megyei tanácsokban, úgy a helyi tanácsokban, helyi szinteken jelen vannak az RMDS tisztségviselői, tanácsosai, polgármesterei, megyei tanácselnökei. Ők azért vannak ott, és arra kaptak megbízatást, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy ennek az erdélyi magyar közösségnek, Romániában élő magyar közösségnek egyfelől az infrastruktúrális helyzete évről évre javuljon, és az erdélyi magyar emberek is úgy érezzék, hogy igenis mi is lehetünk, kerülhetünk jobb helyzetben, nálunk is lehetnek jobb utak és jobb infrastruktúra. Másfelől pedig természetesen a kisebbségi jogok területén sikerüljön előbbre lépni. Voltak periódusok, és az elmúlt évek sajnos például a második kategóriával kapcsolatosan, a kisebbségi jogokkal kapcsolatosan sajnos ez az állam visszalépett a kisebbségi jogok területén. De nekünk hiszem, hogy az a feladatunk, hogy adott keretek között megtalálva az eszközöket erre, Bukarestben azt próbáljuk képviselni, hogy Bukarestből azért az erdélyi településekre és ezen belül a magyar közösség igényeire is nagyobb figyelem forduljon. Akkor, amikor mi, mert a napokban ez is ugye komoly téma volt, a parlamenti együttműködési megállapodása a kormány koalícióval, és még egyszer hangsúlyozom, az RMDS nem kormányoz, nincsenek miniszterei, nem vagyunk kormányon, de kötöttünk egy parlamenti együttműködési megállapodást, amelyben nagyon határozottan le vannak írva a lépések és a feltételek. És az pontosan arról szól, hogy akkor, ha van előzetes konzultáció a kormánykoalíció részéről a törvénytervezetekkel kapcsolatosan, és ha azokkal mi egyetértünk, tehát ha egyrészt a konzultáció megtörtént, és azokkal egyetértünk, akkor az RMDS azt vállalja, hogy ezt a parlamentbe támogatja. A költségvetési vita ennek a törvénytervezete volt az első olyan kérdés, amely ennek a parlamenti együttműködési megállapodásnak az úgymond tartalmának megfelelt. Ez volt az első olyan kérdés az elmúlt egy hónapban, amiben a kormánykoalíció konzultált az RMDS-szel. Sem a BTK-val kapcsolatosan nem volt konzultációnk, sem semmi mással kapcsolatosan eddig, és abból, hogy például a BTK-hoz mi, BTK módosításához hogy viszonyultunk, azt hiszem ez nagyon evidens, hiszen mi nagyon határozottan elleneztük azt, amit a kormány tett. A költségvetés tervezettel kapcsolatosan viszont volt egy konzultáció. És mi úgy gondoltuk a frakciókban is, hogy ez az egyik feladatunk itt Bukarestben, a román parlamentben, és pedig az, hogy megpróbáljunk olyan közösségi ügyeket felvállalni és átvinni és eszközöket szerezni hozzá, amelyek az Erdélyben élő magyar közösségnek a helyzetét javítják. Itt egyfelől vannak infrastruktúrális projektek, autópályától elkezdve országos utakig és elkerülő utak, nagyvárosok elkerülő útjai keresztül, repterek fejlesztéséig, hiszen csak hogy Marosvásárhelynél maradjunk, ugye magyar RMDS elnöke van a Maros megyei tanácsnak, és az egyik legnagyobb probléma, amivel szembesült mindjárt az első napokban, az a Marosvásárhelyi repülőtér kérdése. Addig, míg mások vezették ezt a megyei tanácsot, sikerült idézőjelbe természetesen sikerült a Marosvásárhelyi reptér ügyét elodázva egy nagyon problémás helyzetet előrevetíteni, és ugye tudjuk a gondokat a Marosvásárhelyi reptér működéssel kapcsolatosan, és nagyon szükség van a fejlesztésre. Most ebbe a költségvetési tervezetbe sikerült az RMDS-nek köszönhetően az állami költségvetésből 10 millió lejt erre a Marosvásárhelyi reptérre elkülöníteni. Ez egy olyan példa, egy olyan eszköz, amellyel tudtunk élni. Ha nem lennénk itt, vagy ha nem lenne a Maros megyei tanács RMDS elnök, akkor valószínűleg folytatódott volna az a helyzet, amely az elmúlt 4 évben vagy az előtti négy évben, az önkormányzati választás előtti négy évben elhatalmasodott a megyei tanácsnál, és aminek a következményeit megissza minden Maros megyei polgár, vagy az, aki eddig azt a repteret, vagy ezentúl azt a repteret szerette volna használni, és itt román emberre is beszélünk, és magyar emberről is beszélünk. De a mi feladatunk, és ezt nagyon határozottan hiszük, az az, hogy eszközöket felhasználva próbáljunk meg ennek a magyar közösségnek segíteni. Ezek mellett természetesen vannak olyan ügyek, amelyek ugyanolyan fontosak. A történelmi magyar egyházaink egyik problémája, amelyben évek óta nem igazán sikerült előrelépést eszközölni, az az, hogy a nem klerikális személyzet számának a finanszírozása az elmúlt években nem nőtt. Itt olyan személyekről, vagy mondjam úgy tisztségekről beszélünk, mint egy harangozó, vagy egy kántor egy egyházközségben. És igen, vannak továbbra is nagyon sok, vannak helyek, ahol az egyházközségeinkben ezeket a helyi közösség próbálja fizetni, de nagyon nehéz természetesen. Az államnak van erre egy programja, és minden hónapban, minden évben megszab megyére lebontva egy keretszámot. Ezt a keretszámot sikerült az RMDS-nek ebben az évben megyénként 5%-kal növelni, és ez azt jelenti, hogy Maros megyében, Hargita megyében, Kovászna megyében több ilyen nem klerikális személyt fog fizetni a román állam Bukarestből, tehát egyházainknak, történelmi magyar egyházainknak sikerül ezzel segíteni. Ugyanakkor az erdélyi megyék, és ezen belül természetesen azok is, ahol mi, a mi közösségünk jelen van, a megyei önkormányzatoknak leosztott megyei utakra, községi utakra leosztott infrastruktúrális forrásokat sikerült megnövelni átlagban 1 millió lejjel a kormány javaslatához képest. Ehhez kellett tudnunk eszközöket felhasználni, és természetesen az, hogy a parlamentben itt vagyunk, és itt lehetünk, és ez még egyszer az erdélyi magyar közösség bizalmát mutatja, és köszönjük szépen, és igyekszünk ezzel a bizalommal jól sáfárkodni, de hiszem, hogy ez az RMDS feladata, hogy ilyen esetekben, ilyen helyzetekben, mint a költségvetés tervezett vitája, felhasználva lendő eszközöket próbáljon érvényt szerezni az erdélyi magyarok és a magyar közösség jogos igényeinek.
Köszönöm, hogy említette ezeket a fontos tételeket, amelyek szerepelnek a költségvetésben. Na már most nem ejtett szót az állandó veszőparipájáról, az észak-erdélyi autópályával kapcsolatos információkról, mert hogy ezzel kapcsolatosan is vannak újdonságok, sőt, pénz is volt kiutalva erre a fontos számunkra, mindnyájunk számára fontos beruházásra.
Kettőbe bontanám a választ. Nagyon sokszor beszéltünk önöknél is itt a Marosvásárhelyi Rádióban az észak-erdélyi autópálya kérdéséről, és az utóbbi beszélgetéseinkben, ha jól emlékszem, nagyon határozottan mondtam azt, hogy most már tényleg el kell jön a tettek ideje. És továbbra is azt vallom ma is ezzel a költségvetéssel kapcsolatosan, hogy a tettek ideje kell eljöjjön. Ami konkrétum az az, hogy az aranyos-gyéres Marosvásárhely szakaszra, amely 5 szakaszra van lebontva, és ott az egyik szakaszon ott még van, folyik versenytárgyalás is, vannak adminisztrációs problémák, vagy adminisztrációs procedúra is van, de a többi 4 szakasznak megvan a kivitelezője. Ott nagyon fontos, hogy több mint 700 ezer lej Európai Uniós forrás, de benne van a költségvetésben, tehát lehet tovább dolgozni, és ha a kivitelezők fel tudják akár gyorsítani a munkát, akkor ebben az évben már lehetne ezeknek a megoldásoknak lehetne kézzelfogható, már úgy értve, hogy megnyitott autópálya szakasz is eredménye. És ha a Kolozsvár után megyünk a határ fele, akkor ott más típusú a gond, de itt is tettek kellenek, és mi ezt a szállításügyi miniszternek személyesen jeleztük. És pedig a Borsberettyó-Széplak szakasz, ugye, amiről nagyon sokat beszéltünk, másfél évig volt egy kivitelező, volt egy szerződés rá, és tavaly novemberben a volt kormány felbontotta a szerződést, a kivitelezési szerződést, és őszintén együtt mondom az emberekkel, akik várják ezt az autópályát, nem érdekel bennünket, hogy melyek voltak az indokok. Másfél évig nem dolgoztak rajta, nem csináltak rajta semmit, és nem kellett volna ennyit várni. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy most azt kell nagyon gyorsan megsürgetni, és mi ezt kértük a szállítási minisztertől, hogy a versenytárgyást ismét írja ki. Ez egy adminisztratív procedúra, ebbe a parlament nem tud beleszólni, de egyfajta nyomást tud gyakorolni, és én hiszem, hogy rövidesen ki lehet ezt írni, de ez a szállítási minisztérium és a jelenlegi kormány feladata, de nagyon gyorsan ki kell írni, hiszen itt a versenytárgyalási procedúrákon tudjuk jól, hogy nagyon gyakran vannak fellebbezések, elhúzódnak a procedúrák, tehát minden elvesztett nap az abból az esélyből vesz el, hogy ebben az évben mennyi munkálatot tudunk ott elvégezni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy egy március elején, március közepén legkésőbb itt ez a versenytárgyás meg legyen hirdetve. Azon ki vannak kisebb szakaszok, melyek Gyalútól Nádasig, és aztán tovább egész Berettyó-Széplak, akik különböző stádiumban vannak. Van, ahol van egy rövidebb szakasz, ahol a munkálat el van végezve, de idézőjelben mondva jellemzően a szakmaiságra hiányzik egy szamos feletti híd, át lehetne adni 8,7 kilométert, de addig, míg a híd nem épül meg, addig nem használható. Tehát vannak nagyon sok adminisztráció, szakmai gondok is, és ezeket meg kell tudni oldani a jelenlegi miniszternek, a jelenlegi kormánynak, mert most már azt gondolom, amit tavaly is mondtunk, hogy tényleg eljöttettek ideje, most már itt nincs idő azon filozófálni, hogy van-e pénz, vagy nincs-e pénz a költségvetésbe. Például ugye az Észak-Erdély autópályával kapcsolatosan az elmúlt 4 évben, mind a 4 évben volt rá pénzügyi forrás, amit nagy részben nem használt fel a román állam. Tehát nem a pénzügyi forrás volt a gond, hanem az, hogy egyszerűen belefulladtak a bürokráciába, vagy az adminisztrációba, vagy egyszerűen nem tudtak kimozdítani fontos pályaszakaszokat abból a stádiumból, amelyben megálltak. Itt nagyon fontos, hogy ez a kormány, az új kormány, új miniszter ezeket a munkálatokat fel tudja lendíteni, és a versenytárgyalásoknak legyen nyertese, és ahol nincs, akkor ott a munkálatokat indítsa be. Ha most megkérdeznék tőlem, hogy akkor én bizakodó vagyok-e vagy sem, kötelező, hogy bizakodó legyek. Vannak fenntartásaim az elmúlt évek tapasztalataival kapcsolatosan, de azt gondolom, hogy nekünk a feladatunk az különben, hogy bizakodóak legyünk, és mindent megpróbáljunk tenni annak érdekében, hogy tényleg ezek a munkálatok folytatódjanak, vagy ott, ahol leálltak, akkor újrainduljanak. Nincsen más megoldás. Itt most a jelenlegi kormánynak, amelyik sokat ígért, szépeket ígért, azokat meg is kell valósítani. Tehát ha megígérték, akkor ezeket meg kell tenni. Nekünk, mint olyan parlamenti szervezetnek, mint RMDSZ, akik nem vagyunk kormányon, viszont az a feladatunk, hogy az erdélyi magyarok igényeit nagyon határozottan közvetítsük, és az Észak-Erdély autópálya az egyik legfontosabb dolog és kihívás, amely előttünk áll.
Mindenképpen majd a következő idényben sorra kerülő frakcióközi egyeztetésekkor újra hangsúlyt lehet erre fektetni. Tisztelt Cseke Attila, Mihály megyei szenátor, felsőházi frakcióvezető, köszönöm ennek a tájékoztatást, és további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen.